Köszönjük neked, Istenünk, a körülöttünk levő csendet. Kérünk, hogy te teremts bennünk is csendet, hogy abban a csendben te szólalhass meg, és te beszélj hozzánk. Köszönjük, hogy amikor te megszólalsz, akkor igét mondasz nekünk, és hálát adunk, hogy az az ige dönthet le bennünk falakat, gátakat, akadályokat, és köszönjük, hogy ezáltal kerülhetünk mi veled élő kapcsolatba. Légy segítségünkre, Úr Jézus Krisztus, hogy tudjuk elfogadni, te vagy a mi életünknek a jó pásztora, és hadd tudjunk mi újra és újra kicsiny bárányok lenni, odaengedni magunkat te hozzád, hogy a szívedre szorítsál bennünket. Köszönjük, hogy ezen a héten a szívünkre akartál beszélni, és el akartad mondani számunkra a te szeretetedet, a te kegyelmedet, a Krisztus szerint való életnek a drága lehetőségét. Jöjj, Uram, szólj hozzánk, mi pedig hadd legyek engedelmesek a hallgatásban, a befogadásban és a megcselekvésben. Amen. Ma a Filippi levélből szól hozzánk Isten igéje, az első rész 21. verséből. Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott levele első részének a 21. verséből szól hozzánk Isten igéje. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. A jó református embert, amikor megkörnyékezik a szektások, akkor ilyeneket tud mondani az erőnek erejében, hogy én hiszek Istenbe. Azt tudja mondani, hogy én református vagyok. A szüleim is az voltak. Van, aki el tudja mondani, hogy édesapám meg a nagyapám presbiter volt. Van, aki meg tudja mutatni a templomban a széket, ahol ül a pacsor. Vannak, akik büszkélkednek vele, hogy ezt hány ökörért vette meg annak idején az őse. Aztán, amikor afelé érdeklődnek, hogy mit is jelent ez, hogy te református vagy, akkor ilyeneket tudunk mondani, hogy megkereszteltek, konfirmáltam, ünnepeken templomba is elmegyek, meg még úrvacsorázok is. Aztán, amikor az ilyen gondolkozású embereknek az életében valami baj vagy nehézség jön, akkor addig jutnak el, hogy hogyan engedheti meg ezt az Isten. Miért éppen velem történt? Hol volt az Isten? Pál apostol, amikor Filippibe levelet ír, akkor ő egy örömlevelet ír. Így is hívja a szakirodalom ezt a levelet, hogy az örömlevél. Hiszen átsugárzik az egész levélből, a tartalmából, a mondani valójából a Krisztusban kapott öröm. És amikor az első résznek a 21. versét felolvastam, akkor tulajdonképpen egy hitvallást olvastam fel. Sok hitvallás van a Bibliában, Pál apostolnak is sok hitvallása van, ez az egyik. És amikor ezen a héten a Krisztus szerint való életre kerestük a megoldást, a mondani valót, az üzenetet, akkor jó, hogyha kapunk egy hitvallás is így ennek a hétnek a vége felé. És Isten azt szeretné kimunkálni bennünk, hogy nekünk is legyenek hitvallásaink. És lehet ez is egy ilyen hitvallás, amit magunkkal vihetünk Neszmélyről, nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Engedjük, hogy Isten vezessen el bennünket arra, hogy ezt mi is hitvallásszerűen tudjuk elmondani. Nézzük meg, hogy mi is a halál, és nézzük meg, hogy miről is beszél Pál, amikor azt mondja, hogy a meghalás nyereség. Pál apostol számára a halál nem beteges vágyakozás. Legyen már vége ennek az életnek, nem bírom tovább a szenvedést, elegem van már ebből. Hogy szokták mondani egy nagy betegnek a halálakor? Vagy a halál előtti napokban, hetekben? Megváltás lenne már számára a halál. Sokan el sem tudják gondolni azt, hogy a beteg ágy és a halálos ágy lehetőség lehet arra, hogy Isten üzenete eljusson ahhoz a lélekhez és ahhoz a szívhez, aki eddig mindig visszautasította az igét, visszautasította a kegyelmet, visszautasította a bűnbocsánatot, visszautasította Isten igéjét. Pál nem kívánja a halált, mint aki már belefáradt a földi küzdelmekbe és harcokba, pedig volt neki bőségesen küzdelme és harca. Ezt a levelet is börtönből írja. A számítások szerint több mint 4 esztendőt töltött Pál apostol börtönben, különböző helyeken, azért, mert nem fogta be a száját. Azért, mert újra és újra bizonyságot tett Jézus Krisztusról, róla is, mint megváltóról. Aztán volt botütésben is része, akkor megkorbácsolták. Volt megkövezésben is része, volt, amikor már úgy tűnt, hogy meghalt. Mindezeket Krisztus evangéliumának a hirdetéséért kapta. És mégis nem fáradt bele a földi küzdelmekbe és a harcokba. De nem is azért mondja, hogy a meghalás nyereség számomra, mert életunt és csalódott lenne. Pedig lehetne csalódott. Voltak munkatársak, ezekről is beszél az ő leveleiben, akikkel együtt indult, együtt hirdette az evangéliumot, aztán lemorzsolódtak, elhagyták, és igazából nem is azt fájt Pálnak, hogy őt hagyták el, hanem Krisztust is elhagyták, többek között Démást. Honnan veszi akkor Pál a merészséget, hogy el tudja mondani azt, hogy nekem a meghalás nyereség? Onnan, hogy a hit teljességével tudja, üdv bizonyosságom van. Üdvösségem van Jézus Krisztusban, mert ő húsvétkor legyőzte a halált. A halál az ellenség Pál számára is, meg a mi számunkra is. De Pál bizonyos abban, hogy Jézus harmadnapon való feltámadása az ő életére is érvényes. Ezért tudja az 1 Korintus 15-ben leírni, még világosabban, talán még tisztábban, vagy kiegészítve mindezt, teljes a diadal a halál fölött, halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod, a halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amikor Pál azt mondja, hogy nekem a meghalás nyereség, akkor a meghalás azt jelenti, hogy meghaltnak lenni. Itt tehát nem csupán a meghalásnak a pillanatáról van szó, a halálnak a pillanatáról, aktusáról van szó, hanem a halál következményéről, a halál utáni állapotról beszél az apostol. Ami a halál után következik. A Heidelbergi KT 42. kérdés feleletében hitvallóan fogalmazták meg őseink: ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalnunk? Mert a mi halálunk nem bűneinkért való megfizetés. Ezért már Krisztus megfizetett a kereszten, hanem csak meghalás a bűnre nézve. Mert a Róma 6.23 szerint a bűnnek a zsoldja, a fizetsége, a következménye a halál, és átmenetel az örök életre. A meghalás, a halál pillanata átmenetel az örök életre. Pál apostol ezzel a bizonyossággal vallja, a halál utáni állapot számunkra azt jelenti, hogy Jézus Krisztussal leszek együtt, és ezért tartja nyereségnek a halált. Jó elgondolkoznunk arról, fiatalon is, hogy vélekedünk a meghalásról. Vannak emberek, akikkel nem lehet erről beszélni. Nem járnak temetőbe, nem járnak szeretteik sírjához, nem mennek temetésre. Ha előjön ez a téma, hogy halál, akkor azt mondják, ezt hagyjuk az utolsóra, ezzel nem kell foglalkozni, úgyis eljön majd, mert félnek a haláltól. Sőt, félnek a halál utáni állapotról. Egy holland teológus írta le ezt a mondatot, aki meghal, mielőtt meghalna, nem hal meg, amikor meghal. Tehát aki meghal, mielőtt meghalna, az azt jelenti, hogy aki meghal, az ő bűnének, az óembernek, a Krisztus nélküli állapotnak, a bűn állapotának, az nem hal meg, amikor meghal. A halál pillanata számára már az életet jelenti. A Lukács 16-ban, a gazdag és Lázár történetében azt olvassuk, hogy meghal Lázár, és fölnyitja a szemét Ábrahám kevelén. Nincs egy perc, két perc, három óra, tíz nap, temetés, szertartás, elhantolás, azonnal. Aki meghal, mielőtt meghalna, nem hal meg, amikor meghal. Hogyan lehetséges, hogy nyereség legyen számunkra a halál? Nézzük meg, hogy mit is jelentett ez Pál apostol számára is, hogyan lehet a mi számunkra is nyereség. Hát csak akkor lehet nyereség a meghalás, hogyha nyereség az élet. Mert ugye mindennek előzménye van. Ahhoz, hogy én elengedjem ezt a tollat, fel kellett emelni, és el kellett engedni. Előzmény, és aztán utána annak van következménye. Ahogy élem az én földi életemet, annak lesz következménye. Na nézzük meg, hogy mit is jelent az, hogy nekem az élet Krisztus. Nekem az élet a nyereség. A legtöbb ember számára az élet evést, ivást, tanulást, munkát jelent. Úgy számítják, hogy megszülettünk, meghalunk. Úgy számítják, hogy a bölcsőtől a koporsóig, vagy az urnáig. Vagy már ugye sok helyen az sem kell, elszórjuk a hambakat. Aztán van, aki számára az élet szenvedést jelent, kínlódást jelent, gyötrődést jelent. Hányan mondják el, nem élet ez már. Beszélgetünk, és nem élet ez már. És valóban, hát nem élet. A Krisztus nélkül való élet, az nem élet. Még akkor is, hogyha 80-90 évig él valaki. Valóban az élet Jézus nélkül nem élet, de Jézussal együtt lehet élet. Hogy lett Jézus Krisztus Pál életévé? Ugye nem mindig tudtam Pál elmondani ezt, hogy nekem az élet Krisztus. A megtérés előtt azt tudta mondani, és az volt jellemző az ő életére, hogy nekem az élet a törvény. Mint farizeus, törvény szerint élt. Ezt tartotta be. És mint farizeus, ezt tanította. A törvényt betartotta, és betartatta. És a zsidó vallási élet mindmáig ebből él. Az ő gondolkozások szerint. Betartani a törvényt, és betartatni a törvényt. Akkor jön majd vissza a Messiás, az ő hitük szerint, hogyha lesz egy olyan szombat, amikor mindenki az ő népük közül betartja a törvényt. Hát azt várhatják szegény. Mert már ugye különben is visszajött a Messiás. Na de hát ők ezt szentül komolyan veszik és komolyan hirdetik. Pál apostol tehát megtérése előtt ezt vallotta, nekem az élet a törvény. Aztán a megtérés után, amikor fölragyogott számára Jézus Krisztus, akkor tudta már elmondani ezt, hogy nekem az élet Krisztus. Krisztus úgy lett Pál életévé, hogy megszerezte számára a Golgotai kereszten a bűnbocsánatot. Pál számára úgy lett Jézus Krisztus életté, hogy kiváltotta őt a halálból. Kiváltotta őt az örök halálból, a kárhozatból. Valóság lett az apostol számára, amit Jézus mond, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amikor Pál azt mondja, hogy nekem az élet Krisztus, az azt jelenti, hogy Jézus a mindenem. Te hogy folytatod ezt a mondatot? Nekem az élet, nagyon sokféleképpen lehet ezt folytatni. Van, aki azt mondhatja, hogy nekem az élet a fiatalság, nekem az élet a szépség, nekem az élet a sport, nekem az élet a tanulás, nekem az élet a család, az öregek elmondják, nekem az élet az unokám. Aztán hogy csalódnak majd az unokákban, amikor rájuk sem nyitják már az ajtót, vagy fel sem hívják telefonon. Van, aki azt mondja, hogy nekem az élet a mobiltelefonom. Ezt nem lehet kikapcsolni, annak mindig be kell lenni, hogy kapcsolódva legyen. Van, aki azt mondja, nekem az életem a számítógép. Mert azzal tudom tartani a kapcsolatot a külvilággal. Nekem az életem a feleségem, a férjem, a barátom, a barátnőm. Van, aki számára az élet a könyv, vagy egy motor, vagy egy kocsi, és nem sorolom tovább. Az élet a mindenem. És ami a mindenem, az a legfontosabb számomra. Az élet a legnagyobb, a legdrágább, és hogyha ennek a helyét Krisztus tölti be, akkor Krisztus lesz a legdrágább számomra. Ha más tölti be, akkor más lesz számomra a legdrágább és a legfontosabb. Ezek a napok azt akarják közvetíteni mindannyiunk felé, hogy el tudjuk ezt mondani, nekem az élet Krisztus. Nekem az élet nyereség Krisztussal, itt ez a földi élet, mert vele együtt vagyok, vele együtt élek, vele együtt mozgok. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha Krisztus az életem, akkor azt jelenti, hogy Krisztusé az időm. Annyi mindenre mondjuk azt, hogy nekem erre nincs időm. Nem érek rá. Kifutottam az időből. Elszaladt az időm. De ha az időm Istené, akkor az időmet ő osztja be. Akkor az idő az ő kezében van, És ő rendeli ki, hogy a reggeli időmet vele együtt kezdjem. Igeolvasással, imádsággal, csendességgel. Ahogy tegnap is hallottuk, az Ézsaiás könyve 50. részének 4. 5. vers alapján felébreszt engem reggel, hogy halljam az ő szavát. És aztán lehet annak délután is, este is, meg éjszaka is üzenete, de fontos, hogy a napunkat vele tudjuk kezdeni. És aztán megmutatja, hogy a nap 24 órájából mire legyen időm. Tudjak odafigyelni Istenre, tudjak odafigyelni magamra, és tudjak odafigyelni másokra. És itt nem véletlen a sorrend. Ha csak magamra tudok figyelni, akkor nem fogok tudni figyelni másokra, meg Istenre sem. Ha csak másokra akarok figyelni, mert a mások kedvében akarok járni, akkor nem fogok tudni figyelni magamra sem, meg Istenre sem. De hogyha Istenre tudok figyelni, akkor ő ad készséget arra nézve is, hogy figyelj csak oda magadra, és figyelj csak oda a másik emberre is, mert nem csak egyedül élsz ezen a világon. És akkor lesz időd Istenre, önmagad lelki életének az ápolására, és lesz időd másra is. Odaülni egy beteg ágy mellé, megírni egy levelet vagy egy e-mailt, elküldeni valakinek egy fontos üzenetet, elhívni valaki Isten tiszteletre vagy ifire, mert az időm az az Istené. Sokszor megbukunk ezen a területen. Olyan dolgokra szánunk oda időt, ami időpocsékolás az Isten ügyével kapcsolatosan. És persze akkor kifolyik a kezünkből az idő. De azért jó tudni azt is, hogy ha az időm az Istené, akkor ő ad nekem időt a pihenésre is, meg ad nekem időt a kikapcsolódásra is. De azt is hadd határozza meg ő, hogy mikor és hogyan. Aztán, hogyha az életem Krisztusé, akkor ez a kapcsolataimban is meg kell, hogy mutatkozzon. Ő rendeli ki a barátomat, a barátnőmet, a testvéreket és a gyülekezeti közösséget. Jól együtt lenni azokkal, akikben Krisztus él, és jó együtt lenni azokkal, akik számára ez az érték. És nagyon fontos elmondani azt, hogy vannak pagányos keresztények, akik nem találnak közösséget, vagy nem járnak közösségbe, mert valami módon egyik közösség sem jó a számukra. Isten közösségre teremtett bennünket, ő adta az egyházat, ő adta pünkösdöt, az egyháznak a születésnapját, és ő tette nyilvánvalóvá mind a mai napig, hogy aki Krisztusban él, és aki Krisztus, aki számára Krisztus megváltó, azok testvérekként együtt legyenek, ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben. Az egyéni csendesség, az egyéni lelki életemnek az ápolása, ahol ketten, hárman, meg 200-an, meg 300-an összegyűlünk a Jézus nevében, ott meg a közösség gyakorlása fontos. Legyen fontos számukra a gyülekezet. Tegnap néhány mondatot mondtam is erről a kis csoportban, és ti adjatok nagyon hálát azért, hogy olyan gyülekezetbe járhattok Pasaréten, ahol van gyülekezet, és van közösség. Nagyon sok fiatal és felnőtt számára ez nem lehet valóság, hogy ilyen élő közösségbe járjon. De ti ezért adjatok hálát, hogy nektek ilyen közösséget adott az Isten. Aztán, ha Krisztus bennem él, akkor az azt is jelenti, hogy az útjaim is az övék. Az öntudatos ember azt mondja, én a magam útját járom. Senki ne szóljon bele, hogy én merre menjek és mit csináljak. Aki Krisztusban él, és akiben Krisztus él, az a Zsoltárossal, a 25. Zsoltár írójával így tudja elmondani, a 4., 5. és 15. vers szerint, utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidet taníts meg engem, vezess engem bűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Szemem állandóan az Úrra néz. Krisztus nélkül nem tudok helyesen járni. Ezért szükséges, hogy kérjem őt, merre menjek, hol tanuljak tovább, ki legyen a férjem, a feleségem, hol dolgozzak, hol telepedjek le. Taníts engem. És ez a tanítás, ez csak úgy lehetséges, hogy szemem állandóan az Úrra néz. Hogy ne legyenek tévútjaim, meg ne legyenek a keresztény életünkben varga betűk, meg zsákutcák. Mert ha az Úrra nézünk, akkor ő megmutatja mindezeket és tanácsol. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek a fiai. És aztán még egyet nézzünk, hogy akiben Krisztus él, annak a szolgálataiban is ez mutatkozik meg. Mennyire hálás lehet a szívünk azért, hogy Jézus ezért jött, hogy szolgáljon nekünk. A Márk evangélium a 10. részének a 45. versében azt mondja Jézus, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus ezért jött el a mennyből a földre, hogy nekünk szolgáljon. A mindenség Ura nekem szolgál. Péter nem is bírja ezt, ugye? Nagy csütörtökön. Az én lábamat soha nem mosod meg. Hát ez a rabszolgának a feladata. Hát hogy képzeled te ezt? És akkor azt mondja Jézus, ha nem mosom meg a lábadat, semmi közöm sincs hozzád. Jézus szolgál nekünk, hogy közel legyen az életünkhöz. És az ő szolgálata nem csak a lábmosásig megy el, hanem addig, hogy életét adja érettünk. Annyira szolgál, és úgy szolgál, hogy meghal érettünk. Aki Krisztusban él, szeretné kifejezni élete háláját az Úrnak való szolgálattal. És milyen jó, hogy ezt is Isten rendeli ki. Ő rendeli ki, hogyha én elkérem tőle, hogy miben akar és hol akar engem látni, hogy szolgáljak. Valami olyan munkaterületet ad, ahol beszélni kell, valami olyan munkaterületet ad, ahol csendben kell lenni, csak el kell végezni. Öregek között, fiatalok között, egészségesek között, betegek között. Végezhetem az ő szolgálatát az Isten dicsőségére. Azért itt jó tudnunk, hogy Isten ismer bennünket. És senkinek nem ad olyan munkaterületet, szolgálati területet, ami ellentétes lenne az ő személyiségével. És ebben bízunk meg az Istenben. Mert hogyha ő megértett velünk valamilyen szolgálati területet, akkor nem véletlenül érteti meg velünk. Mert abban szeretne hasznosítani, és azon a helyen szeretne megáldani bennünket. És számomra ez mindig olyan csoda, hogy én az Isten munkatársa lehetek. És legyen a te számodra is csoda, hogy te az Isten munkatársa lehetsz. elfogad engem az Isten. Ügyetlenségeimmel, hibáimmal, bűneimmel, önfejűségemmel együtt. Persze ezekben szeretne formálni, hogy a Krisztus kép mind inkább kiformálódjon bennem, de elfogad és az ő munkatársává hív el az ő országának építésére. Kérjük ezt Istentől, hogy ő éljen bennem a gyakorlatban is, a mindennapokban, az időmmel, a kapcsolataimmal, az útjaimmal és a szolgálatomban egyaránt. Mindezekből tehát láthatjuk, hogy az élet az nem az enyém. Az életem nem a magamé. Akiben nem él Krisztus, azt mondja, hogy az életem az enyém. Azt csinálok az életemben, amit akarok. Ha csak a magyar társadalmunkat nézzük, akkor láthatjuk, hogy mit tud tenni a magyar társadalom az ő életével. Kezébe veszi az életét, és pusztítja. Mennyi területen pusztítja. Itallal, cigarettával, kábítószerrel, evéssel, munkával és sok minden mással. Mert az enyém az életem. Akiben Krisztus él, annak az élete az élet adójáé, Krisztusé. És az lesz számára fontos, amit énekeltünk is már, hogy azt az életet vágyom élni, hol üdvömlelem. Adja a mi megváltó Istenünk, hogy a Krisztus szerint való életünk hitvallása lehessen ez. Tudjunk és akarjunk szembenézni a halállal, nem a magunk erejével, hanem az élettel, Jézus Krisztussal együtt. A halál elősebb tőlünk, a halál legyőz bennünket, azért tart sokakat félelemben, de az élettel együtt szembenézhetünk vele itt a földi életben. Készülni kell a halálra, a halálunkra, akár fiatalon, akár idősen egyaránt, hogy aztán bizonyosak lehetünk, bizonyosan lehessünk abban, hogy fel fog készíteni Isten a halál pillanatára, amikor elválok ettől a földtől, és mindattól, mint azoktól, akik fontosak voltak számomra itt, hogy aztán ne csak a földi életem legyen nyereség, hanem a halál pillanatom utáni időszakom, a meghalás utáni időszak is nyereség lehessen számomra, az örök élet adójával, Istennel. És befejezésül az a mondat hadd hangozzon el, amit úgy gondolom, hogy sokan ismernek vagy hallottak már. Aki egyszer születik, az kétszer hal meg. És aki kétszer születik, az egyszer hal meg. Aki egyszer születik, az meghal a halála pillanatában, és meghal az örök halál állapotában. És aki kétszer születik az édesanyjától, és az újjászületés Jézus Krisztus által, ha csak egyszer hal meg a halál pillanatában, mert utána örökkön örökké Jézussal élhet. Éljünk jól, élj jól Jézus Krisztussal együtt. Amen. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy te nagyobb és erősebb vagy a haláltól, és köszönjük, hogy ebben a kérdésben is a te védelmed alá tehetjük az életünket. Hálát adunk neked, hogy így élhetjük a mindennapjainkat, így fekhetünk le, és a te kegyelmedből így ébredhetünk fel. Erősítsél meg bennünket arra nézve, hogy tudjunk mégis szembenézni ezzel, tudjunk mégis beszélni mindezekről, elgondolkozni, hogy ne váratlanul és tolvaj módjára jöjjön el a halál pillanata, ami számukra. Köszönjük, hogy Te meggyőzöl bennünket arról, hogy akinek az életében Úr lehetsz, annak a halála után állapotában is Úr leszel. És akinek a mindennapjaiban itt a Földön vele lehetsz, beleszólhatsz, igazgathatod, arról nem fogsz elfeledkezni a halála után sem. Vele leszel. Jöjj megváltó Istenünk, légy segítségünkre, hogy így tudjuk odahelyezni a saját életünket, szeretteink és mások életét is. Hallgass meg magunk csendben elmondott imádságunkat. Amen. A János evangélium a 11. részének 25. és 26. verséből szól az áldás. Jézus Krisztus ekkor ezt mondta: én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Amen. Két kérdésre keressünk választ a beszélgetéseinkben. Az első az, hogy hogy készülsz a halálra. A második pedig az, hogy mi szükséges még ahhoz, hogy ez a hitvallás a tied legyen. Nekem az élet Krisztus. Mi szükséges még ahhoz, hogy ez a hitvallás a tied legyen, vagy el tud mondani? Nekem az élet Krisztus.